Ámosz könyve a 6. a 9. fejezetig. Izrael az északi királyság elfordult Istentől. Fényűzésben és nem törődömségben éltek, hátat fordítva Istennek, amikor békéjüket hirtelen megzavarja egy idegen érkezése. Az ismeretlen férfi Bételben, bálványimádásuk egyik központjában jelenik meg, hogy felemelje a hangját az északi királyság ellen, és megjövendője Isten ítéletét. Ámosz hirtelen jelent meg a színen, és Isten hamarosan eljövendő ítéletét hirdette a hitehagyott északi királyság felett. A 6. fejezetben továbbra is elmarasztalja Izraelt. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Szamária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Karnét, és nézzetek szét! Onnan menjetek át Nagyhamádba, azután menjetek el a filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e határok a ti határotoknál? Ti azt gondoljátok, messze van még a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsontágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek. Megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik meg magukat, de József romlásával nem törődnek. Ámosz leírja az északi királyságban uralkodó állapotot, amely megpecsételte a sorsukat. Biztonságban érezték magukat a Sionon, Szamária hegyeiben bíztak. Úgy érezték, hogy kiválóan megerősített városokban laknak, hiszen Szamária városa maga is egy hatalmas erődítmény volt, és egy hegytetőn helyezkedett el. A város vízellátását rendkívül leleményesen oldották meg úgy, hogy egy néhány kilométerre fekvő másik hegy forrását Szamáriába vezették. Egy alagútat ástak egészen fel Szamáriáig, és addig ügyeskedtek, amíg a vízszint kiegyenlítődés törvényszerűségéből adódóan szinte magától jutott fel a víz Szamáriába a hegytetőre. Így hát a városnak mindig volt elegendő édesvize. Továbbá Szamária erős falakkal és hatalmas tornyokkal is büszkélkedett, nem meglepő hát, hogy a lakói bevehetetlennek tartották. A nép tehát katonai erejében és a város pompás fekvésében bízott, nem pedig az Úrban. A próféta ezért arra kéri őket, hogy látogassanak el néhány korábban bevett városba, mert azok is azt hitték, hogy erősek és legyőzhetetlenek, mégis vereséget szenvedtek. Ámosz figyelmezteti őket. Azt hiszitek, messze még a pusztulás napja, pedig ti magatok hozzátok egyre közelebb az ítélet napját. Természetesen mindig akadnak olyanok, akik kigúnyolják a prófétát, és egyre csak azt mondogatják. Ugyan már, hiszen addig még sok idő telik el. Mi meg szépen éldegélünk tovább. Van még olajunk az elkövetkező 100 évre, nincs miért aggódni. Pedig az ilyen hozzáállással csak még közelebb hozzátok az ítélet napját. Szamária királysága rendkívül módon meggazdagodott Jeroboám uralkodásának idején. A város területén végzett ásatások során elefántcsontból készült bútorokat is találtak a romok között, Ámosz tehát nem pusztán képiesen fogalmaz, hanem szó szerint írja le a történteket. Az emberek elefántcsontágyakon heverésztek. Akkor tájt az elefántcsont bútorok voltak a legdivatosabbak. Bárányt és borjút lakmároztak, vedelték a bort és daloláztak, nagy fényűzésben éltek. Pedig a sarkon túl ítélet várt rájuk. József romlásával nem törődtek, ezért a legnagyobb fényűzésben élők mentek először fogságba. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Önmagára esküdött az én uram az Úr. Így szól az Úr, a seregek istene. Utálom Jákob kevésségét, gyűlölöm palotáit, prédára vetem a várost mindenestül. Megint olyan igerészekkel találkozunk itt, amely kijelenti, hogy az Úr önmagára esküdött. Napjainkban már alig szoktunk esküdözni, régebben viszont igencsak gyakori volt, hogy amikor valaki tett egy kijelentést, csak hogy állításának igaz voltát alátámaszta, meg is esküdött, hogy igazat beszél. És persze ilyenkor mindig önmagánál nagyobb dologra esküdött. Azt nem mondhatta, hogy a saját nevemre esküszöm, hogy megteszem. hiszen lehet, hogy az ember neve mit sem ért. Az édesanyja tisztességére vagy az égre, illetve Istenre viszont előszeretettel szoktak esküdni. Jézus azt mondta, hogy ne esküdözzünk. Nem kéne, hogy esküdözésre szoruljunk, hiszen ha igent mondunk, legyen igenünk valóban igen, ha pedig nemet, akkor értsünk is valóban nemet alatta. Ilyen értelemben tehát az esküdözés fölösleges, hiszen Isten azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a szavunkat. Az igen legyen igen, a nem pedig nem. Bizonyos esetekben azonban Isten ki akarta hangsúlyozni, hogy mennyire végleges a döntése egy adott kérdésben. Például, amikor szövetségre lépett népével. Ezért Isten megesküdött. De hát kire is esküdhetne Isten, hiszen nincsen nála hatalmasabb a világegyetemben. Ő a legnagyobb, így kénytelen magára esküdni. Isten tehát annak érdekében, hogy nyomatékosítsa a szövetséget és az Ábrahámnak tett ígéreteket, önmagára esküdve így szólt. Gazdagon megáldalak. Ámosz itt azt írja, hogy Isten önmagára esküdve mondja, gyűlöli Jákob kevésségét, és megígéri, hogy ellenségei kezére juttatja a várost. És pontosan ez is történt. Ha 10 ember marad meg egy házban, azok is meghalnak. Ha fölemeli valakinek a holttestét a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még valaki veled? Az így felel. Nincs. És hozzáteszi. Csitt, ki ne ejtsd az Úr nevét. Az eljövendő ítéletről szól itt az ige. Az embereket lemészárolják, majd kiviszik a holttesteket a házból, és elégetik őket. Abban az időben elterjedt gyakorlat volt a holtak hamvasztása. Számos ember fejében megfogalmazódik mostanában a kérdés, hogy vajon a hamvasztás helyese a Biblia fényében. Az ószövetségi időkben a hamvasztás elterjedt gyakorlatnak számított. Saul holttestét is elégették, én pedig egyetlen olyan igeversről sem tudok, amely elítélni a hamvasztást. Nekem sincs vele semmi bajom. Halálom után azt csinálnak a holttestemmel, amit csak akarnak. Miután a lelkem kiköltözött ebből az öreg házból, többé nem érdekel, hogy mit kezdenek a házzal. Az én szememben a hamvasztás egyszerűen csak felgyorsítja a természetes folyamatokat, és 37 perc alatt végzi el azt, ami a természetnek nagyjából 37 évébe telne. Miután kiköltözöm ebből a házból, ebből az ütött kopott sátorból, lesz egy mennyei hajlékom, amelyet Isten elkészít nekem. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házam. Így hát cseppet sem érdekel, hogy mi történik halálom után az ózsdi földi sátrammal. Bizonyos értelemben viszont érdekel, mert nem akarom, hogy az emberek díszes koporsót vegyenek ennek az ősrégi testnek. Nevetséges lenne. Engem ugyan nem érdekel, hogy fenyődobozban vagy valami másban temetnek el, hiszen az csak egy halott test, az nem én leszek. A testem csupán egy sátor, amelyben jelenleg élek. Az igazi énem azonban a lelkem, az pedig elhagyja majd a testemet. Mert ha az Úr parancsol, darabokra zúzzák a nagy házakat, a kis házakat pedig törmelékké. Futhatnak-e kősziklán a lovak? Fel lehet-e azt szántani ökrökkel? Tény, hogy valóban személyesen el kell látogassunk Izraelbe ahhoz, hogy az egyik-másik igevers még teljesebben kirajzolódhasson előttünk. Izraelben ugyanis tényleg vannak teljesen kopár sziklás hegyoldalak, a lovak pedig képtelenek felfutni a sziklákon, sőt, a sziklákat felszántani sem lehet. Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Örültök Lódebárnak, és azt mondjátok. A magunk erejével foglaltuk el Karnaimot. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a seregek istene, amely sanyargat benneteket a Hamáti úttól a pusztai patakig. Isten tehát megfeddi őket. Az Úr itt azt is megmutatta Ámosznak, hogy milyen formákban önti ki majd ítéletét a népre. Ezt kétségtelenül egy látomásban nyilatkoztatta ki a prófétának. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram az Úr. Íme egy sáskarajt teremtett sarjú fakadás kezdetén, amikor már nőtt a sarjú a királyi kaszálás után. És amint felemésztette a földnek a füvét, azt mondám. Uram Isten, légy kegyelmes kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megbánta ezt az úr, nem történik meg, mondta az úr. Sokszor azzal a problémával találjuk magunkat szemben, hogy az emberi nyelvünk kifejezéseivel kell leírnunk Isten egy-egy cselekedetét. Mivel emberi szavakat alkalmazunk, úgy tűnhet, mintha Isten ugyanúgy reagálna bizonyos dolgokra, mint mi emberek. A harmadik versben szereplő megbánta kifejezést talán jobb lett volna úgy fordítani, hogy megkönyörült. Isten tehát megkönyörült rajtuk. Az igében ezt olvassuk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Isten sohasem változik. A megbánás kifejezés viszont változást sugall. Mert én az Úr meg nem változom. Ahogy azonban Isten cselekvéseit emberi szemszögből vizsgáljuk, bizonyos esetekben úgy tűnhet, hogy Isten mégis megváltozott. Isten belefogott valamibe, de aztán nem vitte véghez. Mivel én is emberként emberi szemmel tekintek Isten tetteire, és csak a behatárolt emberi kifejezésekkel tudom szavakba önteni azokat, kénytelen vagyok azt mondani például, hogy Isten megbánta, amit tervezett. Mintha Isten hirtelen meggondolta volna magát. Isten tehát egy látomásban mutatta meg Ámosznak, ahogy a sáskák elpusztítják a termést. Ez volt az egyik lehetséges módja Isten ítéletének a nép felett. Amikor azonban Ámosz látja, hogy a sáskák mindent elpusztítanak, közben jár a népért és felkiált. Ó, Istenem, ne tedd ezt! Könyörülj a népen, kérlek! Isten végül valóban megkönyörült rajtuk, és nem küldött pusztító sáska rajt az országra. És figyeljük meg a próféta közbenjárását a népért, ami nagyon is dicséretes, és szöges ellentéte annak, amit jövő vasárnap olvashatunk majd Jónás könyvében. Látni fogjuk, hogy Jónás feldühödött, amikor Isten nem pusztította el a niniveieket, akikhez őt profétálni küldte. Jónásnak esze ágában sem volt közbejárni a niniveiekért. Éppen ellenkezőleg. Arra bátorította Istent, hogy pusztítsa el a várost. Amikor pedig Isten mégsem pusztította el őket, óriási haragra gerjedt, leült, duzzogott, és azt mondta Istennek, hogy ölje őt meg. Ha őket nem akarod megölni, hát ölj meg engem, Uram! Már nem akarok élni! Itt viszont egy olyan prófétát látunk, aki közben járt a népért, ez pedig sokkal inkább összhangban áll Isten elhívásával. Istennek kedves, ha a próféta közben jár a népéért. Lehet, hogy nekünk is Isten eljövendő ítéletét kell hirdessük, de attól még közben járhatunk az emberekért. Ne így hirdessük Isten eljövendő ítéletét. Isten végre leszámol veletek, ti gonosz emberek. Egyszerűen csak hirdessük azt, hogy ha tovább menetelnek a bűn útján, akkor ennek elkerülhetetlen eredménye lesz Isten ítélete. Így hát forduljatok el a gonoszságtól. Ó, Istenünk, munkálkodj a szívükben! Add, hogy forduljanak hozzád! Sokan félreértik a prófétákat, amikor Isten ítéletét hirdetik, mert az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a próféták szinte alig várják, hogy a jól megérdemelt ítéletnapja elérkezzen. Pedig nem így van. Itt is azt látjuk, hogy Ámosz kihirdeti, hogy Isten ítélete elkerülhetetlen az emberek gonoszsága miatt, de Ámosz mindamellett közben jár a népéért, és kéri Istent, hogy bocsásson meg nekik. Hiszen olyan picik, hogyan állnak valaha is lábra, ha elpusztítod őket? Ezután újabb látomást lát, amelyben tűzemészti meg a városokat, és Ámosz ismét közben jár, és megbocsátásért imádkozik. Isten pedig megígéri, hogy nem bocsát majd rájuk tüzet. Ezt mutatta meg nekem látomásban az Én Uram az Úr. Tüzet hívott elő ítéletre az Én Uram az Úr, és az megemésztette a nagy mélységet. Mikor már a földet kezdte perzselni, ezt mondtam. Ó, Uram, Uram, hagyd abba! Mi lesz így Jákobbal, hiszen olyan kicsiny? Megbánta ezt az Úr, ez sem történik meg, mondta az Én Uram az Úr. Ezt mutatta meg nekem látomásban az Úr, íme, az Úr ott állt egy meredek falon, függőunnal a kezében. Ezt kérdezte tőlem az Úr. Mit látsz, Ámosz? Így feleltem. Függőont. Akkor ezt mondta az Úr. Függőonnal vizsgálom meg népemet, Izraelt, többé nem bocsátok meg neki. Ennyire letértek már az egyenes útról. Isten egy függőonnal vizsgálta népét, A függőont pedig a függőleges irány meghatározására használták, hogy egyenes sarkakat kapjanak. De amikor Isten feltartotta függőónját, látta, hogy mennyire letért már népe az egyenes útról. Perverz dolgokat műveltek, Izsák áldozóhalmain a Baált és Astartét, a hamis isteneket imádták. Elpusztulnak Izsák áldozóhalmai, romba dőlnek Izrael szentélyei, mert fegyverrel támadok Jeroboám házára. Amáciá, aki hamis papként szolgált Bételben, üzenetet küldött Jeroboám királynak Szamáriába. Ezt az üzenetet küldte Amáciá Bétel papja Jeroboámnak, Izrael királyának. Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Mert így beszél Ámosz. Fegyvertől hal meg Jeroboám, Izraelnek pedig fogságba kell mennie földjéről. Amáciá papot aggasztották Ámosz proféciái, ezért üzenetet küldött Jeroboámnak, hogy tegyen valamit az ügyben, mert ez a proféta folyamatosan ellenük beszélt a saját országukban, és összeesküvést szít a király ellen. Ámosznak viszont ezt mondta Amáciá. Te látnok! A profétákat gyakran nevezték látnokoknak, mert beleláttak a szellemi világba. Menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd meg kenyeredet, és ott profétálj. Bételben nem profétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. Meghagyták tehát Ámosznak, hogy térjen vissza oda, ahonnan jött. Ámosz a déli királyságból, Júdából származott, a Betlehemtől délkeletre fekvő Tekoából. Azt parancsolják neki tehát, hogy menjen vissza Júdába, és ott profétáljon. Ámosz így válaszolt Amáciának. Nem vagyok proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Menj és profétálj népemnek, Izraelnek. Most azért halld meg az Úr igéjét. Te ezt mondtad. Nem profétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsák házáról. Ezért így szól az Úr. Feleséged parázna nő lesz a városban, fiaid és leányaid fegyver által esnek el, földedet fölosztják mérőkötéllel, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izrael pedig fogságba megy földjéről. Isten függőonnal vizsgálja meg népét. Akik megfelelnek az egyenes követelményének, megmaradnak. Akik viszont eltérnek az egyenestől, elpusztulnak. Ámosz azt mondja Amáciának, hogy ő is letért az egyenes útról, ezért el kell pusztulnia. Felesége parázna nő lesz a városban, fiai és leányai pedig vele együtt pusztulnak el. Ámosz így válaszolt Amáciá papnak, aki lényegében megkérdőjelezte tekintélyét. Kikent fel téged erre a szolgálatra? Milyen teológiára jártál? Kitől kaptad a hatalmat? Akik az urat szolgálják, gyakran találják magukat szemben ilyen kérdésekkel. Mindez abból a helytelen elképzelésből fakad, hogy a teológiai végzettség felken bennünket az Úr szolgálatára. Pedig mi sem áll távolabb az igazságtól. Egyedül Isten kenhet fel valakit a szolgálatra. Igen, a teológiai tanulmányok valóban hasznosak lehetnek, de egyedül Isten kenhet fel valakit a szolgálatra. Hány fiatal lelkipásztor van közöttünk is, akik mindenfelé gyülekezeteket plántáltak, nem jártak sem teológiára, sem bibliaiskolába. Előfordul, hogy nekik is feltesznek bizonyos kérdéseket. Kiváltképpen, amikor egyre csak nő a gyülekezet, és már a legnagyobb a városban. Ki nevezett ki téged ebbe a pozícióba? Kitől kaptad erre a felhatalmazást? Kérdezik ilyenkor. Ők pedig csak azt válaszolhatják. Kábítószer kereskedő voltam, de közben az Úr megragadta az életemet, megváltoztatott, és most már az evangéliumot terjesztem. Ámosz, honnan jöttél, és ki hatalmazott fel arra, hogy profétálj nekünk? Érdekesnek találom, hogy Keresztelő János szolgálatát ugyanígy megkérdőjelezték. Amikor a pusztában prédikált, megkeresték őt a farizeusok, és megkérdezték tőle, hogy kitől kapott felhatalmazást arra, hogy kereszteljen. Még Jézus szolgálatát is megkérdőjelezték, és megkérdezték tőle, hogy kitől kapott hatalmat arra, amit tesz. Így hát én már csak mosolygok, amikor hozzám is odajönnek, és nekem szegzik a kérdést. Ki bízott meg téged ezzel a szolgálattal? Ki nevezett ki erre a szolgálatra? Egyértelmű, hogy Keresztelő Jánost Isten nevezte ki a szolgálatra, és nem volt ez másként Ámosz esetében sem. Az emberek viszont nehezen fogadják el, hogy Isten gyakran egészen átlagos, hétköznapi embereket hív el és használ. Pedig ez történik általában. Isten teljesen átlagos embereket hív el arra, hogy az akaratát teljesítsék. Mi viszont hajlamosak vagyunk különleges példányokként tekinteni azokra az emberekre, akiket Isten használ. Magasra emeljük őket, és besoroljuk őket a szuperszentek kategóriájába. Úgy érezzük, hogy ők azért mégiscsak különlegesek, semmiképpen sem átlagosak, szinte már az emberi és az angyali között járnak valahol félúton. A lényeg, hogy semmiképpen sem olyanok, mint az átlag ember. Nem úgy gondolkodnak, ahogy mi, és nem is úgy reagálnak a dolgokra. Biztosan mindig mindenre tökéletes a reakciójuk, sohasem dühösek, sohasem feldúltak. Biztosan tökéletesek, ezért is használja őket Isten. Pedig nem így van. Isten az átlagos, hétköznapi embereket használja. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, írja Jakab. Semmiben sem különbözött tőled. Ámosz is csak egy egyszerű pásztor volt. Akkor is éppen a nyájára vigyázott, amikor az Úr megszólította, és elhívta a szolgálatra. Istennek mindannyiunk életére van egy terve. Mindannyiunk számára tartogat feladatokat. Mi viszont sokszor önmagunkat zárjuk ki Isten munkájából, amikor azt mondjuk. De hát, Uram, én nem vagyok kellően képzett. Én csak egy teljesen átlagos hétköznapi ember vagyok. Én csak én vagyok, Uram. Hogyan használhatnál engem? Így módon eleve kizárjuk magunkat a szolgálatból, mondván, hogy túl átlagosak vagyunk. Valahogy úgy gondoljuk, hogy Isten nem használ átlag embereket. Látod, hogy mennyi hibád van, és azt gondolod, hogy Isten csak tökéletes embereket használ. Látod, hogy mennyire gyenge vagy, és azt gondolod, hogy Isten nem használja a gyengéket. Pedig igenis Isten átlag embereket használ, és Isten téged is használni akar. Azok az emberek, akiket Isten elhívott, mind meglepődtek Isten elhívásán, sőt, mentegetőzni próbáltak, hogy ők csupán átlagos emberek. Amikor Isten meglátogatta Gedeont, aki éppen búzát csépelt a présházban, így szólt hozzá. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Amikor ezt Gedeon meghallotta, azt hitte, hogy az Úr viccelődik vele. De Uram, biztosan összetévesztettél valakivel. Senkik vagyunk, az én nemzetségem a legszegényebb, én pedig a legkisebb vagyok apám házában. Én csak egy átlagos ember vagyok, aki búzát csépel. Miért küldenél engem, Uram? Tévedés történt. Én átlagos vagyok, te viszont szuperszenteket használsz. De Isten Gedeont hívta el, és őt használta. És figyeljük meg, hogy miután Isten hatalmas módon használta Gedeont, az emberek őt is megpróbálták felemelni, Gedeon azonban leállította őket. Kijelentette, hogy sem ő, sem pedig fiai nem lesznek a nép királya, és visszatért a présházba búzát csépelni. Gondoljunk csak vissza, hogy mi történt, amikor Isten elhívta Mózest. Uram, én képtelen vagyok rá, senki sem fog hinni nekem. Uram, de hát én csak egy egyszerű ember vagyok, már 40 éve itt élek kint a pusztában, és juhokat legeltetek. Miért mondod, hogy mondjam meg a fáraónak, hogy engedje szabadon a népedet? Uram, nekem ez nem fog menni. Én csak egy átlag ember vagyok. De hát Isten pont ilyen embereket használ. Átlag embereket. És Isten téged is használni szeretne. Ámoszt akkor hívta el Isten, amikor a nyáját terelgette. Sokan, akik arra vágynak, hogy életüket Istennek adják, gyakran elkövetik azt a hibát, hogy kilépnek a munkahelyükről, és csak várnak, hogy Isten bevezesse őket abba a szolgálatba, amelyet nekik elkészített. Általában azonban azt látjuk, hogy majd Isten fog elhívni a munkahelyedről, ha szeretne. Szerintem nem helyes az, ha felmondunk, és azt mondjuk, hogy innentől egyszerűen csak az Urat szolgáljuk. A múlt héten felmondtam, most már csak az Urat fogom szolgálni. És hány így gondolkodó embernek kellett már elszenvednie, döntése katasztrofális következményeit, éjségtől korgó gyomorral. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Amikor Péter és János a hálóikat javítgatták, Jézus odament hozzájuk, és így szólt. Hagyjátok a hálóitokat, és kövessetek. Addig viszont ne mozdulj a hálóid mellől, amíg az úr oda nem megy hozzád, és arra nem kér, hogy hagyd hátra őket. Máté a vámszedők helyén üldögélt, Jézus elment előtte, és így szólt. Gyere, kövess engem! Máté is épp a munkáját végezte, amikor az úr elhívta. Az úr pedig téged is el tud hívni jelenlegi munkahelyedről. Nem kell most benyújtsad a felmondásodat, hogy kimenj a pusztába, és várj egy látomásra vagy Isten elhívására. Isten onnan fog elhívni, ahol éppen most vagy, ha hajlandó vagy meghallani a hangját. Menj és prófétálj népemnek, Izraelnek! Izrael elhagyta Istent, és hamis isteneket imádott. Isten mégis saját népének nevezi őket. Mikor enged el valakit Isten? Vajon mikor tagad ki téged? Mikor mondja Isten, hogy a népem többé nem az én népem? Isten még azután is tulajdon népeként utalt rájuk, amikor ők már régen tagadták, hogy Isten az ő Istenük. Isten továbbra is sajátjának tart téged. Ő megtartja az életedet, nem enged el. Milyen bámulatos, hogy Isten saját népeként beszél rólunk. Tulajdon fiának, saját gyermekének szólít bennünket. Teljesen lenyűgöző, hogy Isten a sajátjának tekint engem. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram az Úr. Íme, egy kosár érett gyümölcs. Ezt kérdezte tőlem. Mit látsz, Ámosz? Így feleltem. Egy kosár érett gyümölcsöt. Ekkor ezt mondta nekem az Úr. Elérte a végnépemet, Izraelt, többé nem bocsátok meg neki. Azon a napon jajgatássá válnak a templomi énekek, így szól az én Uram az Úr. Tömérdek hulla lesz mindenütt, csendben rakják le őket. Óriási pusztulás várt a népre. A templomi énekek is jajgatássá válnak majd, és tömérdek hulla lesz mindenütt, akiket csendben temetnek el. Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok. Isten itt megint azzal vádolja őket, hogy a gazdagok sanyargatják a szegényeket. És ki akarjátok pusztítani az ország nyomorultjait? Mert így beszéltek. Mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk? Kisebb vékával, nagyobb súlyokkal, és hamis mérleggel csalva. Az új hold szabad nap volt, szabad napon pedig nem dolgozhattak. Ezért gyűlölték az új holdat, és alig várták, hogy elmúljon, hogy újra kereskedhessenek és profitot termelhessenek. Nem akarták bezárni boltjukat még szombatnapra sem. Olyannyira pénzéhessé váltak. Azt akarod mondani, hogy az emberek annyira pénzéhessé válhatnak, hogy egy héten hét nap akarnak nyitva tartani? Szörnyűség! Nem meglepő, hogy Isten kiöntötte ítéletét. Mert így beszéltek. Mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk? Kisebb vékával, nagyobb súlyokkal, és hamis mérleggel csalva. Kisebb vékával mértek, vagyis az egy véka liszt már nem egy véka volt, mégis ugyanannyit számoltak fel érte. A véka, vagyis a mérőedény mérete tehát egyre csak csökkent. Emellett nagyobb súlyokat is alkalmaztak, és hamis mérleggel mértek. Idővel odáig fajult a dolog, hogy két külön súlycsomaggal rendelkeztek. Az egyiket a vásárlásnál alkalmazták, a másikat pedig az eladásnál. Mivel pedig a súlyok nem voltak központilag egységesítve, egyre átláthatatlanabbá vált a helyzet, és egyre több embert csaptak be. Vásárláskor könnyebb súlyokat vetettek be, amikor viszont ugyanazt a portékát másnak eladták, már a nehezebb súlyok kerültek a serpenyőbe. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy a hamis mérleg utálatos az Úr szemében. Hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Becsapták, kihasználták az embereket, és arra kényszerítették a szegényeket, hogy önmagukat bocsássák áruba ennivalóért cserébe. A szegények és a szükségben szenvedők kiszipolyozása azonban utálatos az Úr szemében. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sohasem felejtem el tetteiteket. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, árad és apad, mint Egyiptom folyója. Azon a napon így szól az én Uram az Úr. Naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat sirató énekre. Minden derékre gyászruhát húzatok, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Ebben az ige részben Isten megjövendöli, hogy a nap lemegy majd délben, és sötétségbe borul majd a föld fényes nappal. Egyesek szerint ez csak egy metafora, amely kifejezi azt a pusztulást, azt a szomorúságot és szenvedést, amit a nép megtapasztal majd ellenségeitől. Mint amikor szomorúságunkban néha így sóhajtunk. Ó, milyen sötét ma ez a világ! Mások szerint Ámosz ebben az ige részben bizonyos napfogyatkozásokat jövendőlt meg, amelyek Izraelben az azt követő 20 évben bekövetkeztek. A 17. századi Aser püspök 3 napfogyatkozást is említ, amelyekre az egymást követő években került sor, minden alkalommal egy ünnepnapon. Pünkösd napján, majd a kürtzengés napján, illetve az azt követő évben ismét pünkösd napján. Ez megmagyarázhatja, hogy hogyan sötétülhet el a föld fényes nappal, és hogyan változhat egy ünnepnap a gyász napjává. Időszámításunk előtt 763-ban volt egy napfogyatkozás, körülbelül 24 évvel Ámosz proféciája után. Hozzá kell azonban tennünk, hogy akkor csak Afrika felett volt teljes napfogyatkozás, Szamáriában nem. Mégis olvashatunk egy olyan ünnepnapról, egy olyan páska ünnepről, amikor a föld délben fényes nappal elsötétült. Ebben az esetben nem lehetett szó napfogyatkozásról, hiszen a páska ünnepet mindig holttöltekor tartják, de holttöltekor nincs napfogyatkozás. Emlékezzünk viszont Jézus Krisztus keresztre feszítésének napjára, amikor az ige azt írja, hogy sötétség borította a földet a 6. órától kezdődően. Ez a profécia tehát akár a Krisztus megfeszítésének idején beálló sötétségre is vonatkozhat. Már délben lemegy a nap, a föld elsötétül, és gyászba borul az ünnep. Minden derékre gyászruhát húzatok, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. A kopaszra borotvált fej az elhunyt feletti mélységes gyász kifejezése volt. Jön majd olyan idő, így szól az én uram az úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, nem vízre fognak szomjazni, hanem az úr igéjének hallgatására. Szerintem most éppen olyan időket élünk, amikor az emberek éheznek Isten igéjére. Ebben csak az az ellentmondásos, hogy talán soha nem állt még ennyi nyomtatott példány rendelkezésünkre a Bibliából, mint ma. Az éhínség Isten igéjét illetően azért állt be, mert az emberek már nem hallják Isten szavát. Nem mintha Isten igéje már nem szólna, csak az emberek már nem hallják meg. Emlékeztek, hogy Jézus újra meg újra elismételte a gyülekezetekhez címzett levelekben, a jelenések könyvében. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mindegyik gyülekezetet erre bátorította. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek. De az igazság az, hogy sok embernek nincs füle, amely meghallaná, hogy mit mond a lélek. Egyszerűen nem hallják Isten szavát. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcát előletek, és nem hallgatott meg. Látjátok, a hiba nem Istenben van. Nem arról van szó, hogy Isten nem szól, hanem arról, hogy nem figyelünk mi oda. Még csak nem is arról van szó, hogy Isten ne hallná meg imáinkat. De olyan életet élünk, amelyen lehetetlenné tesszük, hogy Isten válaszoljon. Az emberek éhesek voltak Isten szavára, de nem hallották azt. És nézzük csak meg az eredményt. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Nyugtalanul bolyonganak majd, és próbálnak találni valamit, ami megelégíti őket. És milyen nyughatatlan napjainkban is a világ. Az emberek tengertől tengerig, északtól délig támolyognak, bejárják az egész földet, hogy találjanak valamit, ami megelégíti őket. De ha nem hallod meg Isten szavát, vagy ha nem fogadod el, amit hallasz, vakon kell majd tovább tapogatózzál, miközben kétségbe esetten próbálsz találni valamit, ami betölti a szívedben tátongó űrt. Ez a fajta nyugtalanság mindig annak az eredménye, hogy már nem hallod Isten hangját a szívedben. A szívedben tátongó űr nyugtalanná tesz, és az eredmény? Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak. Nem azt írja az ige, hogy az idősek ájulnak el, hanem a fiatalok, akik még erejük teljében vannak. Szomjaznak és elepednek, mert nincs semmiük, ami megtartaná őket és segítségükre lenne. Még akik erejük teljében vannak, azok sem maradhatnak életben Isten igéje nélkül. Mennyire szükségünk van rá, hogy halljuk Isten igéjét? Akik Szamária bálványára esküsznek, így beszélnek. Dán istenére mondom. Dán az északi királyság, vagyis Izrael vallási központja volt. Itt állítatott fel Jeroboám oltárt, ahová egy aranyborjút helyezett, és azt mondta, hogy ez az Isten, aki megszabadította a népet Egyiptomból. Jeroboám arra buzdította a népet, hogy az aranyborjút imádják istenükként. Az emberek is arra esküdöztek. Dán istenére mondom, vagy a Berszebai útra mondom. Elesnek és nem kelnek fel többé. Ámosz utolsó proféciájában így szól. Láttam az urat az oltárnál állni. Ezt mondta. Üss az oszlop főre, hogy belerendüljenek a küszöbök, hadd hújjanak a kövek mindannyiuk fejére. Akik megmaradnak, azokat fegyverrel ölöm meg. Nem tud elfutni közülük senki, nem fog megmenekülni közülük senki. Isten parancsára tehát minden megremeg. Bár megpróbálnak elfutni, nem menekülhetnek. Még ha úgy tűnik is, hogy megmenekültek, nem menekülhetnek. Ha a holtak hazájába hatolnak be, onnan is kiragadja őket a kezem. Ha az égbe mennek föl, onnan is lehozom őket. Ha a Karmel tetején bújnak el, ott is felkutatom, és megragadom őket. Ha a tenger mélyén rejtőznek el a szemem elől, ott is parancsolok, és megmarja őket a kígyó. Még ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok, és megöli őket a fegyver. Szemmel tartom őket, de vesztükre, és nem javukra. Isten tehát kiönti ítéletét a hitehagyott Izraelre. Nincs előle menekvés, sem a sírban, sem a mennyben, sem a Karmel tetején, sem a tenger mélyén. Még a fogságban sem. Ott is megöli őket a fegyver. Az Úr kiönti rájuk ítéletét gonoszságuk miatt. Ha az Úr, a seregek ura megérinti a földet, megrendül az, és gyászol minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, majd leapad, mint Egyiptom folyója. A mennyben építette meg palotáját, és a földön vetett alapot boltozatának. Szól a tengervizének, és kiönti azt a szárazföldre. Az Úr az ő neve. Jehova hirdet most ítéletet a hitehagyott nép felett. Nem olyanok vagytok-e előttem Izrael fiai, mint az etiópok? Teljes mértékben pogányok. Így szól az Úr. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, a filiszteusokat meg Kaftorból és az arámokat Kírből. Az én uram az Úr szemmel tartja a vétkes országot. Kipusztítom azt a föld színéről. Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákob házát, így szól az Úr. Isten egy részüket megőrzi, nem pusztítja ki őket teljesen, mert Istennek még van egy csodálatos terve Jákobbal, Izrael népével. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Fegyvertől halnak meg népen vétkesei, akik azt gondolták. Nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Isten tehát kijelenti, hogy eljön az ítélete. Megrostálja őket, szétszóródnak majd mindenfelé a világban. És bizony, ha ma tanulmányozzuk a zsidók történelmét, láthatjuk, hogy valóban szétszóródtak a világban. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom részeit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Isten megígéri, hogy helyreállítja Dávid királyságát, és újra fölállítja Dávid összedőlt sátorát. Egyesek úgy értelmezik ezt az igét, hogy ennek értelmében nem építik fel soha többé Jeruzsálemben a templomot, hanem csak Dávid sátrát, vagyis egy új szent sátort építenek majd Jeruzsálemben. Az igében viszont olyan verseket is találunk, amelyek egyértelműen egy új templomról szólnak, ahol Isten konkrét falméreteket is ad az építkezéshez. Dávid sátra, tehát Dávid országára utal, amelyet Isten újra megalapít, annak ellenére, hogy ekkorra elbukott. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Most pedig Isten jövőbeli áldásairól olvashatunk, és a királyság koráról, amit ma is izgatottan várunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Most csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük. Ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Isten megígéri, hogy eljön az idő, amikor újjáépül minden. És bárcsak velünk tarthatnátok egyszer Izraelbe. Bárcsak láthatnátok a szőlősöket és a kerteket, amelyeket ők ültettek. Lepusztult városokat építettek újjá. Isten valóban megígérte, hogy újjáéled majd a föld, és bizony, ha napjainkban Izraelbe látogatsz, láthatod mindazt, amiről az Úr előre szólt. Isten visszavitte népét a földre, és az emberek szeme előtt teljesednek be Isten ígéretei azon a földön. Milyen hűséges is Isten az ő igéjéhez. Ha Isten valamit kijelent, jobban teszed, ha elhiszed, mert biztos lehetsz benne, hogy az meg is történik. Isten egyetlen proféciája sem val szégyent. Gyakran előfordul, hogy megjelenik egy ember, és azt állítja magáról, hogy megadatott neki a profétálás ajándéka, és előre meg tud jövendőlni bizonyos eseményeket. Egyesek ezután valóban pontosan meg is jövendőltek bizonyos eseményeket, amelyek később bekövetkeztek. Ez viszont még nem feltétlenül bizonyítja, hogy a jóslatuk Istentől származott. Ahhoz, hogy valaki tényleg azt állíthassa magáról, hogy Istentől kapta a proféciákat, 100%-os pontossággal kell profétáljon, hiszen Isten egyetlen hibát sem véd soha. A Biblia is kijelenti, hogy az Istentől származó profécia minden szava beteljesül majd. És Isten most már körülbelül 1000 proféciánál tart, egyben sem tévedett. Ha már eddig is vagy 1000 proféciát beteljesített, nagy az esélye, hogy a további proféciákat is maradéktalanul beteljesíti a jövőben. Az ige azt mondja. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és elégedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Isten kijelenti Izrael népéről, hogy számukra nincs menekvés. Ha a pokolban próbálnának is elrejtőzni, ott is megtalálja őket. Ha a mennyben rejtőzködnek, onnan is lecibálja őket. Ha a Karmel-hegy csúcsára menekülnek, akkor is utánuk ered. Ha a tenger mélyébe vetik magukat, hogy elrejtőzzenek, kígyót küld, hogy megmarja őket. Nincs menekvés. Akkor hogyan menekülhetünk meg? Nincs menekvés. Csak egy kiút létezik, amelyet Isten maga biztosított nekünk. A kiút Jézus Krisztus, a mi csodálatos üdvösségünk. Hogyan menekülhetnénk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Az egyedüli kiútat Isten biztosította. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül menekülhetünk meg. De ha te őt elutasítod, nem marad más, csak Isten haragja és tüzes ítélete, amely felemészti minden ellenségét. Ennél egyszerűbben nem is lehet ezt szavakba önteni. Isten eddig is megtartotta a szavát, így biztosra vehetjük, hogy a továbbiakban is hű marad a szavához, és befejezi azt, amit elkezdett. Izrael bűnhődött és fogságba hurcolták. Megrostálták és szétszórták a világ minden táján. De Isten megóvta népét, nem engedte, hogy kipusztuljanak. Már önmagában is csoda, hogy Izrael népe megőrizte nemzeti identitását. A zsidók mindenütt zsidók maradtak anyaország nélkül is. Isten pedig megígérte, hogy egy részüket megőrzi, kihívja őket a népek közül, és visszaviszi őket a földre. ők pedig újjáépítik a romos városokat, és a pusztából kerteket és gyümölcsösöket faragnak. Ma pedig azt látjuk, hogy mindezt meg is tették. Saját szemünkkel láthatjuk, hogyha ellátogatunk Izraelbe. Isten megtartotta az ígéretét, és továbbra is hű maradt szavához. A profécia fennmaradó része még nem teljesedett be, de bizonyosan beteljesedik majd, hiszen eljön majd az a dicsőséges nap, amikor Jézus Krisztus visszatér, Dávid trónjára ül, és megalapítja országát. Akkor majd teljes lesz a kép. Mi pedig vele élünk és uralkodunk majd a földön. Ámosz próféta érdekes figura. Fügetermesztő és pásztor, Isten mégis elhívja és beteljesíti proféciáit, bizonyítva, hogy igéje valóban isteni ihletésű. És az is ezt bizonyítja ma, amit Izraelben látunk.